Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja.
Köszöntöm a hallgatóinkat, ez a Szelektíven 10. podcastja, én pedig Laj Viktória vagyok. Elérkeztünk a következő pontjához a Tudatos Vásárlók Egyesületének, amit ugye arra dolgozott, hogy hogyan lehetünk mi is tudatos vásárlók, fogyasztók, ami arról szól, hogy mondjunk nemet a csomagolásra, de hát gondolom erről már sok hallgatónk hallott, meg próbálkozott is elindulni ezen az úton, hogy magával viszi a kis vászon szatyrát, táskáját, nem fogadja el az acskót, hogyha műanyag zacskót vett el, azt is inkább visszaviszi egy következő vásárlásnál, illetve hát a csomagolásokat megpróbálja racionalizálni, hogy mondjuk is üvegcsékbe rakja otthon a magokat, meg a lisztet, meg stb. A helyet, hogy mindig ugye kijönteni a kis dobozkából, vagy a tartókából, amiben megvette, és aztán kidobná a kukába. Na, de hát most ezt fogjuk egy kicsit jobban kivesézni dr. Szász Nórával, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Szia, Vika, üdvözlöm a hallgatókat.
Láttam, hogy vannak, vagy hát voltak akcióitok, vagy ilyen kihívásaitok arra vonatkozóan, hogy nem tudom, x héten keresztül valahány bevásárlást, az teljesen csomagolásmentesen kellett elvégezni.
Igen, az ökotakarítás hónapja kampányunk zajlott most szeptember 19-től október 19-ig, és ugye mivel ez a takarításhoz kötődik, itt főleg a tisztítószerekre koncentráltunk a csomagolásmentesség terén, hiszen a csomagolásmentes boltokban már azokat is mosogatószert is lehet kapni, tehát ami elkészített, de akár olyan alternatív szereket, mint az ecet, szódabikarbóna, citromsav, ezeket is meg lehet vásárolni csomagolásmentesen, ugye ezekben a speciális boltokban, és akkor erre próbáltuk így ösztönözni a követőinket, illetve a háztartás zöldítőket.
De ez igazából csak speciális boltokban elérhető? Tehát, hogyha én bemegyek egy szupermarketbe, vagy egy hagyományos kis közértbe, akkor igazából nem fogom tudni 100%-osan megoldani, ha minden igaz, hogy csomagolásmentesen vigyem.
Hát igen, sajnos ezek a csomagolásmentes boltokban lehet csomagolásmentesen főként vásárolni szinte mindent. Ma már szerencsére egy alapvető élelmiszerektől kezdve ugye a tisztítószerekig, amiről beszéltünk, pár olyan termék van, amit mondjuk szupermarketekbe vagy piacon meg lehet venni, ugye a magok például tipikusan olyanok, a különböző magvak, amiket lehet tényleg piacon, vagy a különböző ilyen szupermarketekbe, áruházláncokba beszerezni, de most citromsavat nem igazán például.
Igen, meg például azon gondolkodtam, hogy a végén megyek így gondolatban, fejben egy soron, akkor mondjuk a WC-papírt például biztos, hogy nem fogom tudni csomagolásmentesen elhozni. Tehát még mindig vannak ilyen hibapontok, vagy nem tudom, ilyen bakfoltok.
Igen, mondjuk a WC-papírt a csomagolásmentes boltokban is úgy lehet, hogy akkor papír kartoncsomagolásban lehet megvásárolni, de van egy márka, akinek már van az egyik szupermarketben, meg lehet kapni egy nagy szupermarketben papír kartoncsomagolásban a termékét, WC papírt, de az például, igen, én személy szerint szintén műanyag csomagolásba csomagolva veszem meg a WC papírt, én például kutyakakizacsit csinálok belőle, így próbálom valahogy újra használni, úgyhogy legalább egy plusz funkciót adni neki.
Te mikor kezdted el, hogyha egy kicsit beszéltünk a személyes részéről, ezt gyakorolni? Tehát, hogy meddig jutott, tehát, hogy mennyi volt ez az út, amíg eljutottál oda, hogy maga biztosan mozog jelenben az egész csomagolásmentességben? Mert a saját tapasztalatomból kiindulva iszonyatosan nehéz.
Igen, én is így voltam vele, hogy nem tudtam, persze érdekelt mindig is a környezetvédelem, igazából 15 éves korom óta foglalkozom valamilyen formában a környezetvédelemmel, és ez egy pár éve jelent meg ugye a Zero Waste mozgalom, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, és akkor a csomagolásmentesség is ennek a része, és nagyon frusztrált, hogy én sem tudok csomagolásmentesen vásárolni, hiszen nem lakok közel csomagolásmentes bolthoz, tehát 150-200 méterre két darab nagy szupermarket van tőlem. Nyilván így az embernek a napjaiba úgy, hogy ráadásul az üvegcséket cipelni magunkkal, ez nem egy egyszerű dolog. Aztán nálam mindig valahogy így megy egy ideig ez a rákészülés, kicsit emésztem magam, és aztán egyik pillanatról a másikra pedig valahogy így átállok, és hát én 2,5 éve kezdtem el a csomagolásmentes boltokban vásárolni, és azóta pedig annyira a részévé vált az életemnek, hogy már így nem, tehát van egy-két dolog nyilván, amit az említett mellettem lévő kis szupermarketekbe veszek meg, De tényleg annyira hozzászoktam, és annyira jó, hogy nincsen folyton szemét, nem kell ezzel foglalkoznom, hogy tényleg már nem is tudom elképzelni, hogy mondjuk a kókuszreszeléket zacskósan vegyem meg, és ne az üvegemben.
De valószínűleg akkor ez elég nagy tervezést is igényel, tehát hogy nem olyan, hogy beesek nap végén a boltba, és bedobom a kosárba, ami van, hanem mondjuk akkor tényleg heti egyszer elmegyek, és ott beszerzem. De hogyha meg messze van ugye tőlem az adott csomagolásmentes bolt, akkor meg adódik a kérdés, de hogy viszem haza, hogyha az a heti egybevásárlásom, megéri ezt nekem csinálni, nem veszem-e meg drágában esetleg azt az árut, amit egy hagyományos boltban beszerezhetnék, vagy ezek indokolatlan félelmek igazából?
Én úgy szoktam csinálni, hogy mindig így tervezek előre. Tehát tudom, hogyha mondjuk a pozitívum, hogy egyre több csomagolásmentes bolt van ma már, tehát így Budapesten is, így belvárosban azért már lehet találni. És ugye tudom, hogyha megyek valamelyiknek a közvetlen környékére, akkor úgy készülök, hogy lesz, vannak nálam üvegek is. Ugye jó, a csomagolásmentes boltokban olyan termékeket lehet vásárolni, amik nem romlanak meg. Tehát ugye tészták, rizs, mindenféle köretek. Tehát ezekből akár lehet nagyobb mennyiségeket vásárolni egyszerre, és akkor nem kell két naponta elmenni a boltba, és nem fogy el. Én nem tapasztaltam, hogy drágább lenne, bár mondjuk az ecet pont az egy termék, ahol talán jelezték, hogy olvastam kommentet, ahol mondt követőink az oldalon, jelezték, hogy esetleg valamivel drágább, de nem jelentősen. Tehát, hogy itt is ez a helyzet, hogy a pénzet szavazat, ahogy volt erről ismáradás, ugye ez az első pont a tudatos vásárlók 12 pontjából, és tulajdonképpen itt ugye most az van, hogy vagy egy külföldi nagy láncnak adjuk a pénzünket, vagy egy kis magyar helyi vállalkozásnak.
De egyébként meg nyilván a hagyományos boltok, vagy hiper-szupermarketek mellett szólva, azért ott is szólva megtalálhatjuk a kis kihelyezett vászontársákat. Például, hogyha a zöldség vagy gyümölcs részen járunk, akkor vagy akár, hogy a kartondobozokat nézzük, hogy abba lehet most már elvinni a termékeket, és nem kell feltétlenül megvenned a műanyag zacskót, és ezek nagyon jó lépések. Viszont abból lehetnek esetleg problémák, hogy az ilyen kimérős termékeket mondjuk a párizsi, vagy saláták, hogy ezeket igazából adhatja-e a pultból nekem az eladó a saját kis tálkámban, vagy mindenképpen az övét, az ő cuccait kell használnom. Nem tudom, hogy ebből vannak-e konfliktusok, meg hogy tényleg adhat-e igazából jogilag.
Igen, ugye a kávéscsészéknél is volt egy ilyen a saját kávéscsészéknél, vagy például a pékségbe találkoztam én is. Én például nem fogyasztok hústerméket, tehát nálam ez kiesik, nincs ezzel tapasztalatom, de például talán a piacokon egyébként könnyebben meg lehet ezt beszélni az árusokkal. Én úgy tudom, hogy ez minden üzletnek ilyen saját szabályzat, tehát nyilván ugye a népegészségügyi előírásoknak meg kell felelni. Igen, de ugye mivel a csomagolásmentes boltok is üzemelhetnek, és ott is ugye saját tárolóba veszi meg, ugye ők tulajdonképpen a helyet biztosítják a csomagolásmentes vásárláshoz, és ugye utána már a vásárlónak a felelőssége, hogy ő ugye a saját dobozába teszi ezt bele.
De egyébként csomagolásmentesnek számít-e, hogy én mondjuk a tejet kartondobozban veszem meg, vagy papírcsomagolásban? Tehát ez még egy feltarthatóbb módja annak, hogy csomagolva van valami? Tehát gondolom, hogy itt is vannak szintek, hogy egy adott csomagolás az mennyire illeszhető bele egy fenntartható kategóriába.
Hát igen, mindenképpen. Ugye a Zero Waste-be általában például az újrahasznosítás, az így nem, tehát azt nem számolják hulladéknak, mert hogy újrahasznosít. Elvileg jobb esetben ezeket az anyagokat, tehát hogyha valami papírban, kartonban van, akkor az még egy jobb eset lehet, mint a műanyag. De például ez érdekes kérdés, hogy az italok esetében nemrég jelent meg a tudatosvásárló.hu-n, ez a nemrég alatt a nyarat értem. Igen, hogy ez már kicsit eltelt azóta egy kis idő, de engem is nagyon meglepett ez a cikk. A Simon Gergely környezetkémikus írta nekünk, és ez itt különböző italcsomagolásoknak ment utána, hogy melyik a legfenntarthatóbb, hiszen a műanyagot kikiáltottuk bűnösnek, és most így igyekszünk mindent mindent újrahasznosítható csomagolásba tenni, csak hogy például az üveg tulajdonképpen a legkörnyezetszennyezőbb csomagolás, ami létezik, mivel az előállítása annyira energiaigényes, annyi erőforrást igényel, hogy hiába ugye mindig azt mondják, hogy az üveg végtelenszer újrahasznosítható, de hogy annyira energiaigényes egyszer előállítás után újrahasznosítani, hogy sajnos nem éri meg, és sajnos azt kell mondanunk, hogy a műanyag még mindig jobb. Ugye akkor lenne a legjobb az üveg, hogyha újratöltés volna. Például ugye ez is ugye csomagolásmentes boltokban vannak olyan termékek, amit csomagolásban lehet megkapni üvegben, de ezeket is vissza lehet vinni, és akkor ők pedig eljuttatják a gyártónak, aki aztán újra fel tudja használni ezeket a csomagolásokat, ilyen különböző olajok, tisztálkodószerek, arckrémek, ilyenek.
És nagyon megdöbbentem, amikor erről a szintén az üveges sztoriról hallottam, hogy mennyire fenntarthatatlan igazából, és hogy az aludoboz az egy tök jó megoldás lehetne, hogyha ugye mindenki a megfelelő helyre dobná vissza, és működne.
Igen, és csak az alumínium esetében is az a baj, hogy nagyon alacsony az újrahasznosításra, pedig az tényleg nagyon, nagyon jó lenne, mert ott az alumíniumnak a bányászása sem túl környezetbarát, pedig egyébként igen, az is nagyon jó lehetne.
Hát igen, sok esetben itt, vagy ebből van inkább a probléma, hogy nagyon sok hulladék, ami ugye újra felhasználható volna, válik szemétté. És igazából olyan apró lépéseken elcsúszva, hogy most egy konkrét példát hozok, megvettem a kaszinó tojást a boltban, a kis, de nem abban a hagyományos ilyen, vagy lecsomagolt, hogy hívják, nem ilyen pille, de ilyen hasonlóra szokták rakni kis tálcácskára.
Ah, igen, igen.
Tudod, a fóliával szépen lecsomagolják, de nem olyan adták, hanem egy ilyen egyes kis műanyag dobozba, de olyan dobozba, ami tökéletesen felhasználható onnantól kezdve otthoni tárolásra. És teljesen megörültem neki, hogy ez tökéletes lesz, legközelebb ezt meg fel tudom valahol használni. De hogy már ez is egyfajta szemléletváltás kell megelőzze, hogy én erre gondoljak, hogy ez jó lesz máskor, és nem az, hogy kiszedtem az ételt, akkor már is a kukába az egész. Szóval itt még egy hosszabb út áll szerintem az emberekről.
Hát igen, és beszélünk ugye a csomagolásmentességről, de hát ugye a szelektív hulladékgyűjtésben sem állunk túl jól. Tehát, hogy még az se, pedig azért már ez egy pár évtizede itt vannak velünk a különböző színes kukák, és nálunk például a házban a sima kukák mellett van egészen konkrétan a műanyagos és a papír szelektív gyűjtő, és én rendszeresen szeregetem ki ott a lépcsőház mellett van pont egy ilyen kis szemetes, és csak oda bedobják az üvegeket, a műanyag üvegeket, és tényleg egy métert kéne lépni, és nem teszik meg sajnos az emberek.
De gondolod, hogy nem tudják, hogy meg kéne, vagy nem érdekli őket?
Hát én sajnos azt gondolom, hogy nem érdekli leginkább az embereket. Múltkor valaki pont előttem dobta ki egyébként, és meg is jegyeztem neki, hogy egyébként tényleg egy méterre van a szelektív gyűjtés, így nézett, hogy ó, hát igen, tényleg. Igen, én elég szigorú vagyok ezekkel kapcsolatban, tehát tényleg a szelektív hulladékgyűjtés meg a csomagolásmentesség sem fogja önmagában megállítani a klímaváltozást, de egy jó szemléletmód mind a kettő, illetve fontos az, hogy ne termeljünk felesleget, igazából ne pazaroljuk az erőforrásainkat, illetve hogy a lineáris gazdaság helyett ugye a körforgásos gazdaság felé mozduljunk el, erre azért mind a kettő egy jó irány.
Egy másik szintén csomagolásmentes témakor, hogy oké, megvettem a cuccaimat, hazavittem, de hogy akkor otthon mit csinálok? Tehát, hogy otthon hogyan tudom kialakítani ezt, hogy tényleg ne legyen csomagolásban a termékem, mert most ha például a kozmetikumokra gondolok, vagy egy samponra, tusfürdőre, hát azok biztos, hogy műanyag flakonban fognak érkezni, de hogy erre milyen alternatíva van szerinted, amit még így el lehet fogadni, vagy viselni?
Hát lehet amúgy már ilyen folyékony tusfürdőt és samponokat is kapni csomagolásmentes boltokban, de én a szilárd szappant és sampont használom, és ajánlom mindenkinek. Volt egyébként most tavasz az ökozuhányzás kihívásunk, ahol épp erre próbáltuk így ösztönözni az embereket, hogy próbálják ki a szappant. Érdekes volt, mert ugye az egyesületen belül is, amikor így felmerült ez az ötlet, hogy ez legyen a következő kihívásunk, így a munkatársak felhúzták a szemöldöküket, hogy de hát a szappan, ez egy alap dolog a környezettudatosságban, és hát biztos, mert mindenki szappant használ, de hát pont, hogy nem. Hát közben nem, ez másoknak, nekünk nyilván, akik ezzel foglalkozunk, ez egy alapvető dolog, de soha nem szabad elfelejteni, hogy másnak ez nem feltétlenül ennyire kézenfekvő, hogy szappan. Jó minőségű magyar kézműves szappanokat szoktam ajánlani használatra, azok nem szárítják a bőrt. Nyilván pálmaolajmentes terméket érdemes választani, hiszen itt tulajdonképpen a folyékony tisztálkodószerek és a szilárdak között az első, vagy ugye két nagy különbség van, ugye az egyik a csomagolás, a másik az, hogy tulajdonképpen ezekben a víz. Mert a folyékony tusfürdőben és a folyékony samponban tulajdonképpen nagyon sok, a terméknek a nagy része az víz. Szappan esetében igazából ez maradt ki belőle. Azért ugye tehát azért szilárd, azért lesz szilárd. Illetve kapható már ugye ez a szilárd sampon. Létezik sampon szappan, és szilárd sampon. A sampon szappan, a kettő nem ugyanaz, igen. A szilárd sampon, az tulajdonképpen, ez, amit elmondtam, hogy sampon víz nélkül, gyakorlatilag leegyszerűsítve. A sampon szappan, az pedig egy szappan, amit lehet hajmosásra használni. Mivel ez egy szappan, ezért lúgos, tehát a hajmosás után érdemes valami savval semlegesíteni, általában az almaecetet szokták erre öblítésre ajánlani. Nekem például nem vált be ez, én nem szerettem, és ezért nagyon hosszú ideig óckodtam a szilárd samponnak a kipróbálásától, és ezen a kipróbáltam, és az életem megváltozott tőle, nagyon-nagyon jó. Jó szerintem a magyar termékeként többféle magyar márkától is vásároltam már szilárd sampont, és tényleg nagyon, nagyon jók, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, aki kacérkodott már ezekkel, hogy nyugodtan próbálják ki, és ne féljenek tőle.
De amúgy ez tovább is tart, mint egy flakonos sampon, pont mondjuk a víz miatt, mert ebben több lehet az anyag esetleg?
Változó. Én azt olvastam, hogy másoknál hosszú ideig kibírja. Én azt nem tapasztaltam annyira, én azért elég gyorsan el tudom használni őket, és a vége felé sajnos már ugye így eltörnek, és akkor a kisebb darabokkal lehet kicsit nehezebb bánni. Azt még nem próbáltam ki, hogy felolvasszam a kicsi darabokat, és akkor aztán újra megszilárdítsam, elvileg így lehetne újra használni ezeket a kis darabokat. Ezt még én sem próbáltam ki, de már tervben van.
Aha. Jó, hát itt megint sok hallgató azt mondja, hogy na jó, hát ez már biztos, hogy nem. Mint ahogy te is megtorpantál, csak hogy például tennél hogy lúgos, azért savas dologgal kell a hatását visszavenni, hogy rögtön arra gondolunk, hogy oké, de hát akkor ez megint annyira bonyolult, hogy sokkal egyszerűbb megvennem azt a nyavajás kondicionálót, meg sampont, és hogy miért nem jó az, de hogy tehát nagyon úgy érzem, hogy ilyen gyökeres változtatásra van szükség abban, hogy mit gondolunk kényelmesnek, meg ideálisnak a mi életünkben. Tehát, hogy mi a fontosabb az, hogy ez most nekem hosszú távon jót tesz a környezetemnek, vagy az, hogy nekem, nem tudom, legalább úgy vélem, hogy egyszerűbb volt megtennem. Ti például, amikor pont, amit felhoztál, hogy nehéz kilépni ebből a dobozból, vagy ebből a buborékból, amiben vagytok, mert hogy benne vagytok a témában, hogyha mégis emberekkel, olyanokkal kell kommunikálni, akik ebben nincsenek benne, akkor hol tudsz hozzászólni, vagy csatlakozni, kapcsolódni az emberre, hogy azt mondja, hogy jó, ebben tényleg lehet, hogy van valami, és nem is annyira ördögtől való.
Hát szerintünk mindenképp a példamutatás az egy segítség, hogy megmutatni másoknak, hogy ezt így is lehet, másképp is lehet csinálni, és amúgy, hogyha egyszer elkezdi az ember, akkor már nem bonyolult, mondom, hogy a sima szilárd samponnál nem kell ezt a macerát végigcsinálni, az tényleg csak megmossa az ember a haját, és tökéletes lesz utána. Illetve hát például ugye vannak azok okkörök, amiket szervezünk, ugye ott kis csoportokban tudják, ugye van egy tiszta otthon ökokör, illetve az ökokör kamra, utóbbinál az élelmiszer a téma, előbbinél a takarítás, és ott kis csoportokban tudják az emberek megbeszélni ezeket a témákat, a kérdéseiket, ugye a tapasztalatcsere útján, úgyhogy így próbáljuk mi ezt a szemléletmódot átadni minél több embernek.
De egyébként meg úgy látjátok, hogy van eredménye? Tehát, hogy több embert kezd el érdekelni, többen lesznek rányitottak?
Hát mi úgy látjuk, hogy igen, mindenképpen. Tehát, hogy ezek a körökön is van hatásmérés, tehát, hogy hogyan változnak a résztvevőknek a szokásai, hogy milyen volt van erre kérdőív, hogy milyen szokásaik voltak az ökokör előtt, közben, utána 6 hónappal, egy évvel később, hogy ezeket sikerült-e, és mi úgy látjuk, hogy mindenképpen egyre több embert érdekel a környezettudatosság. Hát a greenwashingnek, a zöldre festésnek is ez az egyik legnagyobb mozgatórugója, hogy az emberek már igénylik a környezettudatos termékeket és megoldásokat.
Hát igen, amíg előtte van, és egyszerű, és ugye az zöld termékhez kell nyúlnom a polcon, és nem a másikhoz, addig az egy nagyon jó dolog, csak hát igen, amikor már így más is kell tenni, ott azért nehezebb lehet az ügy. Hát én nagyon szépen köszönöm Dr. Szász Nórának, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársának a beszélgetést, és akkor igazából a következő 2 adásban is vele fogunk beszélgetni más témákban. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.